Recording in progress.
Szuper. Most megnéznénk néhány ige szakaszt a karácsony kapcsán, és egy kicsit együtt fogunk gondolkozni, és körülbelül ennyi az, amit én terveztem. De ahogy gondolkoztam azon, hogy a karácsonyról mégis mit lehet mondani, egyébként tök jó volt az előadás, mert elhangzottak proféciák, amik közül egy-kettőt meg fogunk mi is most nézni, úgyhogy beelőztek az ifjúság. De azon gondolkoztam, hogy amikor megszületett Jézus, akkor az akkori zsidó emberek, tehát miben éltek, mi volt, tehát mit jelentett számukra az, hogy várják a megváltót, a messiást. És kicsit így várakozással kezdjük, hogy nyitott kérdés, van-e valami, amit most a karácsony meg a szentestét tegyük félre, de ezen kívül van-e, amit vártok, amit úgy vártok egy ideje? Szülinap, igen, köszönöm. Van még, amit vártok? Új év, igen. Hát igen, gyerekek az ajándékolást, igen. Nyugdíjba vonulást, igen. De ezt nem hiszem el, ezt nem hiszem. Szintén, oké. Okay. Évvégi bónusz, igen. Hétvégéket, igen. Nagy alvás. Igen. Tök jó. Van-e, vagy volt-e valami, amit vártatok, hogy vártok, ami az egész életben egyszer fog megtörténni. A nyugdíj az ugye nagyjából, igen. Van-e ilyen, vagy volt-e ilyen, ha már túl vagytok rajta? A kérdésre helyesen válaszoltál, igen. Meg a 11., nem? Meg a 12., meg a 10. Ja, jó, oké. Okay. Esküvő. Igen, igen, az esküvő. Tök jó. Egyéb? Bori születését. Tök jó. Hogy én is azon gondolkoztam, hogy ilyen egész életre szóló dolog, hogy életben egyszer, nekem is valószínűleg az esküvő az, ami eszembe jutott volna, vagy mondjuk, amikor majd nagyszülő leszek, az is, tehát egyszer lesz nagyszülővé az ember. Ja. A zsidók valami olyasmi valamit vártak, ami nem csak az ő életükben, az egész világ történelemben csak egyszer. Egyszer történik meg. Most tudom, teológiai Jézus azt mondta, hogy visszajön még egyszer, lesz egy második eljövetel, tehát akkor mégsem egy. De az, hogy ott éltek, és várták a megváltót, várták a messiást. És hogy ezen gondolkoztam, én azt vettem észre magamon, hogy úgy nehéz mit kezdenem ezzel, így beleélem magam ebbe, mert Jézus már eljött. Tehát, hogy már nem kell várni rá, ő már eljött, úgyhogy én már úgy születtem meg, én úgy élek, hogy ez egy olyan dolog, amire visszatekintünk, ami 2000 évvel ezelőtt történt. De ha megnézzük, hogy a bibliai teremtés történetet figyelembe véve a világ olyan 6000 év körüli, 4000 év telt el ebből úgy, hogy még nem jött el Jézus. A kétharmada. És az egyharmada az, amikor már eljött Jézus. Tehát a világtörténelmnek a nagyobbik része megváltó nélkül telt. És hogyha ebbe gondolunk bele, akkor az egy eléggé, hát nem is tudom, nyilván reményteli, de valahol depresszívnek is lehetne nézni, hogy egy olyan időszak volt, amikor vártak, reménykedtek, de nem. Tehát, hogy nem jött még el. És szerintem kicsit ezért is vannak ezek a szokásaink, a keresztény szokások, ünnepek, tehát például az advent, mint egy időszak, ami ugye eljövetelt jelent az advent, de az is egy ilyen várja az ember, úgy egy gyertyát meggyújt, még egy gyertyát, még egyet. Tehát abban is van egy várakozás, vagy a húsvét előtt is van a böjti időszak, marad is egy ilyen várakozás, hogy egy picit tudjunk ehhez kapcsolódni a várakozáshoz, hogy várták a messiást. Ugye a zsidók várták a messiást, a megváltót. Azt hiszem Máté evangéliuma írja úgy, hogy vagy nem, János, nem kerestem ki, csak olvastam készülés közben, hogy Szerintem ezt a samáriai asszony mondta, hogy tudjuk, hogy eljön a messiás, ami azt jelenti, hogy a Krisztus. Tehát a messiás, azt a új szövetség úgy értelmezi, hogy a Krisztus, tehát a felkent. És szoktuk mondani, hogy a messiás király, mint Krisztus is felkent király. Tehát a proféciák, amiket meg fogunk nézni, ezekről szóltak, hogy el fog jönni valaki, aki uralkodni fog, aki felkent lesz, akit Isten küld, úgyhogy abszolút egy királyként, messiás királyként várták. Tehát felkentet jelent a messiás. Így a proféciák kapcsán most néznék meg egy igeszakaszt, igazából nem lapozom föl, mert kigyűjtöttem. Csak. Köszönöm. Ugye az Ámosz 3. fejezetében olvassuk azt, hogy az én Istenem, az Úr semmit sem cselekszik addig, míg meg nem jelenti titkát szolgáinak, a profétáknak. Tehát az, hogy eltervezte küldeni Jézust, a megváltót, ezt Isten nagyon sok módon kijelentette a profétáknak. Rengeteg profécia volt, amit a zsidók ismertek, és amik mind-mind befolyásolták azt a képet, hogy kit várnak. Mi fog történni, amikor eljön a messiás? Egyébként ebből szerintem a mai napra is, tehát nagyon sokat lehet tudni, hogy Isten soha nem csinál olyat, hogy csak úgy teljesen mindenkit meglepés, csak úgy cselekszik valakit. Mindig vannak emberek, akiknek ezt kijelenti előre, hogy mi fog történni. Úgyhogy nézzük meg ezeket a proféciákat Jézusról, és kicsit gondolkozunk azon, hogy mit vártak a zsidók ezen proféciák alapján. Egyébként mielőtt még beleugranánk ebbe a listába, tehát a zsidók érdekes módon megvoltak ezek a proféciák, de mégis más vártak, mint Jézus. Tehát, hogy nem úgy jött el Jézus, ahogyan ők várták. Ezt láthatjuk több igéből is. Most kijöttetem egyiket, hogy a Lukács 24-ből az Emmausi tanítványoknak a története. Felolvasom csak a kontextusban. Ő pedig azt kérdezte tőlük, tehát ugye találkozik Jézus föltámadása után a két tanítvánnyal, micsoda szavak ezek, amelyeket útközben egymással váltatok, erre ők szomorú ábrazattal megálltak, és egyikük, akinek Kleofás volt a neve, azt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, hogy mi történt ezekben a napokban? Azt kérdezte tőlük, mi történt? Vicces, ugye, föltámadt Jézus éppen kérdezi, meséljétek már el, mi történt ezzel Jézussal. Ők pedig elmondták neki, hogy mi minden történt a názáreti Jézussal, aki proféta volt, tettekben és beszédben hatalmas, Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át a főpapok és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg, pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De hát már harmadik napja, hogy mindezek történtek. Itt van, olvashatjuk benne, hogy hát mi azt hittük, mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. És nézzét, és erre meg ez történt. Tehát nem értették. És most olvasom Márk evangélium a 13. fejezetében, azt hiszem ott mindegy, az, amikor Jézus ott ül a Jeruzsálemen kívül, a templommal szemközt, és a tanítványainak a végső időkről szól, amikor mondják neki, hogy ó, látod, mester, mekkora nagy épületek, vagy milyen nagy az épület, és akkor mondja azt, hogy ezek nagyok, itt egy kőkövön nem fog maradni. És akkor Péter megkérdezi Jézustól azt, hogy mikor fogod visszaállítani Izraelbe a királyságot? Mikor fogod? Tehát a zsidók abszolút ezt várták, és valahol érthető, tehát hogyha egy fölkent királyt várnak, aki hatalommal fog jönni, erővel fog jönni, hát nyilván azért jön, hogy a királyságot visszaállítsa, hogy Izraelt helyreállítsa, és totál lemaradtak a zsidók, mint nép arról, hogy Jézus miért is jött. Úgyhogy félre is értették. Akik Jézust messiásnak hitték, még ők is félreértették. Ezt még a tanítványoknak, a 12 apostolnak is meg kellett érteni, és meg kellett tanulnia. Hogy amikor diadalt aratni jön, akkor igen, Izrael ellenségein jött diadalt aratni, de Izrael, mint Istennek a népe, és az ellenség pedig a bűn volt, és az ördög volt, és ő felett aratott diadalt. Na, nézzük meg ezeket a proféciákat. Kezdve a legelsőnél. Jó, ennyit fogunk csinálni. Végigmegyünk, azt hiszem 10 van, vagy 9, és egy kicsikét együtt gondolkozunk, hogy ha én lennék Jézus korabeli zsidó ember, akkor nekem ez mit jelentene. Ugye 1 Mózes 3.15, ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között. A te magod között és az ő magva között. Ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. Ugye ez a bűneset után van egyből. És itt van, ezt hívják, azt hiszem, pseudo-evangéliumnak úgy szokták hívni, jól emlik. Tehát magvában már itt megvan az evangélium. Hogy már a bűnesetkor megvan ígérve, hogy jön valaki, aki az ördögöt legyőzi. És ugye, ami nagyon fontos itt, az asszonynak a magváról van szó. Nem férfinak, asszonynak. Ez teljesedett be ugye akkor, amikor Mária szűzen fogant, mert az édesapja nem egy ember volt. Nem tudom, tehát azt tudom, hogy a zsidók ezt mind kenték, vágták. Ha jól tudom, mire fölnőtt egy zsidó ember, addigra a Tórát, a Mózes első könyvét meg kellett tanulja. Tehát ezt ismerték, ezt a proféciát mindenki. Hogy mit értettek alatta, azt nem tudom pontosan. De az, hogy, hogy ugye mindig a nemzetség táblázatokban férfiakon keresztül nézték, hogy ki kinek a fia, kinek a fia, kinek a fia. Itt már most előre mondja ez az ige vers, hogy asszonynak a magváról van szó, nem férfinak. Tehát az biztos, hogy valami különleges lesz. Nem tudom, hogy sőt, biztosan nem gondoltak arra, pusztán ennek alapján, hogy egy szűzen fog fogadni egy asszony. Arra majd az ézsaiási profécia fog egész konkrétan rávilágítani, hogy ez ott be fog teljesedni. Tehát meg volt ígérve a győzelem. Meg volt ígérve a győzelem. Tehát ellenségeskedésről szól, de ez azt mondom, asszonynak a maga fejére tapos. És ha valakit a fejére taposol, akkor te vagy abban a pozícióban, hogy győzelem. És ugye Jézus töltötte be ezt az igét, aztán a római levélbe írja Pál apostol, hogy a békesség Istenen nem sokára a ti lábatok alatt is összetöri a sátánt. Ugyanezt a képet használja ott Pál apostol. Ugye amit Jézus tehát azt fogjuk majd mi is. Nézzük tovább. 4 Mózes 24:17. Ugye ez Bálám szájából hangzik el, aki nem egy egyértelműen pozitívan megítélendő szereplő a Bibliában. De ő azt mondta, és úgy tűnik, hogy ezt tartotta is magát, hogy ő csak azt mondja, amit Isten mond neki. Ugye fölbérelték, hogy átkozza meg Izraelt, ő meg megáldotta. És amikor utoljára, harmadjára szól Izrael felett, igazából mulatság is olyan szempontból, hogy ott van Bárák, és akkor mondja, hogy átkozz meg Izraelt, remegáldja, és akkor biztos nem jól láttad, és akkor nézzük egy másik helyről. Hát, hogyha abból a szögből már... Már Isten meggondolta magát, és átkozni fogja, úgyhogy nem mindegy. Na és akkor így, mintha így Bálám emelni a tétet, és egyre komolyabb áldásokat és proféciákat szól, és akkor az utolsó, a harmadik helyről mondja ezt, hogy látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből, bezúzza Moab halántékát, és összetöri sét minden fiának koponyáját. Tehát itt is már megjelenik az, hogy Jézus, ugye mint hajnalcsillag, meg mint csillag, királyi pálca uralkodik, hogy Izraelből fog jönni valaki, aki uralkodni fog, és csillagként hivatkozik rá. A csillag ugye éjszaka látja az ember a sötétben, és nagyon szépen megvilágítja a díszíti, fényt ad nekünk, meg irányít minket egy csillag. Ezt mind már előre, és azt mondja, hogy nézem őt, de nem közel. Látja őt, de nem most. Tehát ugye proféta látott valamit, de azt is látta, hogy ez majd a későkben fog beteljesedni. Jó, nézzük meg a következőt. Egyébként mondjátok, hogyha valami nektek eszetekbe jut még erről, ami nekem nem. 5 Mózes 18. Prófétát támasztok nekik, atyuk fiai közül, olyat, mint te, ezt Mózesnek mondja, és szájába adom igémet, és megmond nekik mindent, amit parancsolok neki. És ha valaki nem hallgat igéimre, amelyeket a nevemben szól, én számon kérem rajta. Ugye, tehát ez már a pusztai vándorlás során hangzik el egy ígéretként, hogy ugye az ige azt mondja, hogy senki nem volt olyan, mint Mózes, aki szemtől szembe beszélt az Úrral, mert hogy a proféták azok csak így, azok itt ilyen rejtélyes módon beszél, álmokon keresztül Mózessel szemtől szembe. Prófétát támasztok nekik, olyat, mint te, és az új szövetségben ugye erre hivatkoznak is, hogy te vagy az ama proféta, akit várunk. Tehát Jézus meg volt ígérve, és ezt viszont jól ismerték a zsidók, ezt az igeverset, ezt az ígéretet, hogy jön majd valaki, aki olyan, mint Mózes, és hogyha valaki nem hallgat rá, számon lesz kérve rajta. És ez valahol még nem mulatságos, csak ilyen viccesen hangzik, hogy szájába adom igéimet. Ugye Jézus a testélet, igen. Tehát, de azt is írja, hogy megmond nekik mindent, amit parancsolok neki. Ugye Jézus maga mondta azt, hogy én csak azt mondom, amit az atya mond, csak azt teszem, amit az atya cselekszik. Úgyhogy ezt látjuk, hogy hogyan töltötte be Jézus. Jó, nézzük a következőt. 2 Samuel 7.12-13. Mikor pedig napjaid betelnek, és elalszol atyáiddal, ezt mondja Dávidnak Isten, föltámasztom utánad a te magodat, amely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát. Ő fog házat építeni nevemnek, és megerősítem királyságának trónját mindörökké. Ugye ez egyrészt Salamonra utal, aki, tehát Dávid akart házat építeni az Úrnak. Az Úr azt mondta neki, hogy nem te fogsz, majd a te fiad fog. És Salamon valóban fölépítette az első templomot. Viszont itt megjelenik valami, ami... Amiről már beszéltem nektek, hallottátok már ezt, hogy van ez a kettős beteljesedése a proféciáknak, hogy van egy korábbi kézzel fogható, és van egy távolabbi is. Amikor Dávidhoz szól az Úr, újra és újra a messzi jövőről beszél, hogy az ő trónja örökké állni fog. És tehát a messiást egyértelműen összekötötték Dáviddal, Dávid királlyal. Ezért is van, amikor a vak Bartimeus például elmegy ott az sokaság, és kiabál utána, mit mond neki? Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Tehát ezzel a vak Bartimeus megvalta, hogy a messiás, akit vártak, ő Jézus. Ez egy elég komoly, tehát olyan, mint Péternek a vallástétele volt, hogy és ti kinek mondtok engem. Jó, menjünk tovább. Egész Ézsaiás könyvét föl lehetne olvasni amúgy, mert az egész tele van proféciákkal. Most kiemeltem belőle azt, hogy 4-et vagy 5-öt. Ézsaiás 7. Ezért maga az Úr ad jelt nektek, íme a szűz fog a méhében, és fiút szül. Immanuelnek nevezik őt, vajat és mézet eszik, míg megtanulja a gonoszt elvetni, és a jót választani. Ezt a második mondatot, ezt... Csak spekulálni tudok, hogy ez hogyan vonatkozik Jézusra. Hogy Jézusnak is meg kellett tanulni a gonoszt elvetni és a jót választani. De ezt mondja az ige. És az tény, hogy Jézus a gonoszt aztán megtanult elvetni. Az biztos. Tehát, hogy amikor ott a pusztában kísértette az ördög, akkor még csak igazából fogást sem talált Jézuson. Nem bánt kesztyűs kézzel gonoszszal. Ugye szűz fog a méhében, ugye az 1 Mózes 3-ból, ez itt egy konkrétabb profécia, hogy hogyan lesz asszonynak magva, és fiút szül, és Immanuelnek nevezik őt. Az Immanuel pedig elhangzott, azt hiszem, a gyerekek, mikor előadták a műsort, hogy az azt jelenti, hogy velünk az Isten. Velünk az Isten. És ezt hallottam valakitől, ezt a gondolatot, és úgy belegondoltam én is, hogy Ézsaiás, mikor írta ezeket a proféciákat, és akkor így ugye ez egy szűzfog a méhében, és akkor így tehát ezt papírra vetni, ezt leírni, hogy már pedig ez lesz. És odaírja olyan, hogy Ézsaiás, tehát hogy a nevét adja mellé. Ehhez hit kellett. Úgyhogy Ézsaiás egy eléggé komoly hittel rendelkezett, és elképesztő dolgokat kapott az Úrtól, amiket olvasunk az ő könyvében. Ézsaiás 9. Újra a gyermekről szól, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz, uralkodni fog. Ugye ezt már tudták a zsidók, uralkodni fog. Így nevezik csodálatos tanácsadó. Én nem tudom, hogy tanácsadó az itt tanácsadót jelent, vagy pedig valamilyen, nekem kicsit ilyen tanácsos, ugye, egy más fordításban, ami nem csak azt jelenti, hogy valaki, aki tanácsot ad, hanem valamilyen tisztséget is jelöl ez egyébként. De ennek minden értelmében, hogy ő ugye a Zsoltárokban írja azt, hogy Isten mondja, hogy szemeimmel tanácsollak téged, megmutatom neked, melyik úton kell járjál. Tehát tanácsot ad. Erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. És ezen gondolkoztam, hogy hol van benne a proféciákban az, hogy a gyermek, aki megszületik, Isten maga lesz. És ide lyukadtam ki, hogy lesz egy gyermek, és erős Istennek fogják nevezni. Aki ezt a ézsaiási proféciát olvasta, és gondolkozott rajta, örökkévaló Atya. Itt ugye nagy alval van írva, tehát ez szerintem, én azt gondolnám, hogy ezt már a zsidók is tudták, hogy ez Istenre utal. Hogy ez a gyermek Isten maga lesz. De még azoknak is, akik hittek benne, azoknak is ez keresztül akadt a torkán, hogy Isten maga az, akivel találkoztak ott, amikor Jézus a földön járt. Erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Békét fog hozni. Csak itt megint félreértették, mert milyen békét hozott Jézus, hogy az angyalok hirdették. Békesség a földön, és az emberekhez jó akarat. Tehát Isten is ember közötti békét hozott Jézus, és erről lemaradtak a zsidók. Ők szerintem békesség fejedelme a Izraelre gondoltak, hogy Izraelnek hoz békességet. Uram, a növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, mert fölemeli és megerősíti azt jogosság és igazság által, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete teszi ezt. Növekedésének, Uram, a növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött. Ezt igazából a mai korra is értelmezhetjük, hogy Isten országának a növekedése nem fog megállni, nem fog megszűnni. Növekedni fog. Így van. Így van. És ugye itt megerősített, hogy Dávid trónjáról van szó. Tehát már amikor Ézsaiás papírra vetette ezeket, már akkor tudták, hogy a megváltó Dávid trónján fog uralkodni. Menjünk tovább. Ézsaiás 11. Egy vesző szál hajt ki Isai törzsökéről. Megint a Dávidra való hivatkozás. És hajtás sarjad gyökereiből. Az Úr lelke nyugszik rajta. És ugye itt már megjelenik az, hogy fölkent. Ugye a fölkent király. Mert az Úr lelke nyugszik rajta. A bölcsesség és értelem lelke. A tanács és hatalom lelke. Az Úr ismeretének és félelmének lelke. Ezek mind ott voltak Jézuson. Bölcsesség lelke, értelem lelke, tanács lelke, a hatalomnak lelke. Ezeken önmagában érdemes lehetne elgondolkozni, hogy a hatalom lelke. Az Úr ismeretének lelke és az Úr félelmének lelke. és gyönyörködik az Úr félelmében, és nem szemelátása szerint ítél, és nem füle hallása szerint bíráskodik. Igazságosan ítél a gyöngék dolgákban, és méltányosan bíráskodik a föld szegényei fölött. Megveri a földet szájának botjával, és ajka leheletével megöli a hitetlent. Derekát igazság fogja övezni, csípőjét pedig hűség. Ugye a következő az? Nem? A picit előreugrok, a Ézsaiás 61. Ugye ez, amit Jézus a Kapernaumi zsinagógában is felolvasott. Ez a profécia. Uramnak, az Úrnak lelke van rajtam, mert fölkent engem az Úr, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek. Elküldött, hogy bekötözöm a megtört szívőeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és föloldozást a megkötözötteknek. Hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, megvigasztaljak minden nyelszolót. És ugye, ha visszaemlékeztek, megnézitek, Jézus ott megáll, amikor azt mondja, hogy hirdesse az Úr kedves esztendejét. Bosszúállásról ott még nem beszél, ennek a proféciának ez része. Erre szokták azt mondani, hogy az lesz majd a második eljövetelekor. Tehát, hogy itt, ebben a mondatban van egy néhány ezer éves időszak a kettő között, az Úr kedves esztendeinek hirdetése és Isten bosszúállásának a napja. És ha visszajövünk, itt is ugye ezt olvassuk, hogy ítéletről szól, megöli a hitetlen, tehát ez már a végső ítéletre utal előre. Bár valószínűleg, hogyha én olvastam volna Ézsaiás könyvét, nem igazán jöttem volna rá, hogy ez ezt jelenti. Tehát a Messiás ítélni fog. Ezt is tudhatták. Menjünk tovább, Ézsaiás 42. Íme a szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvemet lelem. Lelkemet adtam belé, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármázik, nem hallatja hangját az utcán. A megrepett nádat nem töri el. A pislogó gyertyabelet nem oltja ki. A törvényt igazán hirdeti. Nem pislog és nem reped meg, míg érvényt nem szerez a törvénynek a földön. Tanítására várnak a szigetek. Nekem ebből a pár igeversből annyira egy gyengédség jön át, hogy Jézus mennyire gyengéd volt, hogy akit a társadalom senkinek nem tartott, Jézus azt is emberként kezelte és fölemelte. Milyen értéke van egy megrepett nátszálnak? Nem túl nagy. De Jézus megbecsülte ezeket is. Úgyhogy ha én lettem volna, vagy én olvastam volna ezt Jézus korában, akkor ebből nekem az jött volna át, hogy ő nem egy olyan király, aki erővel jön, de egy nagyon gyengéd valaki. És ugye a keresztnek erről az oldaláról nézve, ahol mi vagyunk, mindegyik sort, ahogy olvassuk, így ugrik be, hogy ezt hogyan töltötte be Jézus. Hogy ő volt, aki a törvényt betöltötte. A törvényt igazán hirdeti. Helyesen hirdeti. Kedvemet lelem, azt mondja az Úr, amikor megkereszelkedett Jézus, pontosan ezt hallatszott el, vagy ez hallatszott, vagy hangzott el, hogy azt mondja az Atya, ima az én fiam, akiben gyönyörködöm. Ézsaiás 53. Gondolkoztam, hogy de kiraktam ide az egészet. Szerintem hangozzon el. Hangozzon el, mert nagyon tehát elképesztő. Elképesztő, hogy hogyan írja le Ézsaiás. Hogyan mutatta meg neki Isten. Ki hitte el, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt lett nyilvánvaló. Úgy nőtt föl színe előtt, mint egy vesszőszál, mint gyökér a száraz földből. Nem volt neki alakja és ékessége. Néztünk rá, de ábrázata nem volt kívánatos. Megvetett és emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől arcunkat elrejtjük, megvetett volt. És nem gondoltunk rá, pedig a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta. De mi azt gondoltuk, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza. Jól lehet, a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen. és az ősebei árán gyógyultunk meg. Minnyájan, mint juhok, eltévejettünk. Mindenki a maga útjára tért, de az Úr őrrel vetette minnyájunk vétkét. Kínozták, és ő megalázta magát, száját nem nyitotta ki. Mint a bárány, amelyet mészárszékre visznek, és mint a juh, amely megnémul az őt nyírók előtt. Ő sem nyitotta ki száját. Erőszakkal és elítélve vitték el, és kortársai közül ki gondolta arra, amikor kivágták az élők földjéből, hogy népen bűnéért éri a büntetés. A gonoszok között adtak sírt neki, és a gazdagok mellé jutott halála után. Pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem volt a szájában. Az Úr akarata volt az, hogy gyötrődjön, és összetörjön azért, hogy saját lelkét áldozatul adva meglássa majd utódait, napjai meghosszabbodjanak, és keze által megvalósuljon az Úr akarata. Mert lelke szenvedése nyomán látni fog, és megelégedett lesz. Az ő megismerése által igaz szolgám sokakat igazzá tesz, mivel ő hordozza vétkeiket. Ezért a nagyokkal osztok részt neki, és a hatalmasokkal együtt kap zsákmányt, mert halálra adta életét, és a bűnösök közé számították, noha sokak bűnét hordozta, és közben járt a bűnösökért. Ebben nem azt mondom, hogy senki, de biztos vagyok benne, hogy ezt totál nem értették. Totál nem értették, sőt, az, hogy Jézus a kereszten más helyet halt meg, ezt amennyire én tudom, már a feltámadása után értették meg. Sőt, igazából ezt, amit az igében látok, ezt Pál apostol kapta meg leginkább, mint kijelentés. Aki nem is Jézustól személyesen hallott ezt, a Szentlélek jelentette ki neki. Ugye azt mondja az ószövetségi törvény, hogy átkozott az, aki a fán függ. És Jézus egy fára akasztották föl. Tehát Jézus átkozott volt. De hogy ezt valaki más helyet hordozza el, ezt az átkot, ezt nem értették. Ezt utólag is alig értették meg. Menjünk tovább. Ézsaiás 61, ezt felolvastam az előbb, úgyhogy menjünk tovább. Mikás, ugye, de te Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy Júda nemzetségei között, belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen, akinek származása a kezdetekig nyúlik vissza az ősidők napjáig. Ez elhangzott most itt az alkalom elején. Ugye, amikor megjelennek a bölcsek Herodesnél, és ugye mulatságos, hogy Herodes király elé oda mennek, megszületett az új király, hol van, aki nem te vagy, és nem ott a gyereked, akkor így igen, erre szokták mondani, hogy furcsa, ilyenkor azt gondolom, hogy őket egy bölcsek voltak, akik ilyet mondtak Herodesnek. És Herodes meg így állt, hogy nem tudom, szeretnék én is jönni imádni őt, megmondátok, hol van. Nyilván. És akkor szólt az írástudóknak, és az írástudók egyből tudták ezt, hogy hát Betlehem. Egyből tudták. Tehát ez a profécia ismert volt a korabeli zsidók számára. És akkor Zakariás 9, és szerintem az utolsó, igen, Zakariás 9. Örülj nagyon, Sion leánya, újjong, Jeruzsálem leánya, íme királyod jön hozzád, aki igaz és szabadító. Alázatos és szamárháton ül, nőstény szamár csikóján, kiírtja a harci szekeret Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, kivész a harci íj is. Békességet hirdet a népeknek, az egyik tengertől a másik tengerig uralkodik, és a folyamtól a föld határáig. Ugye itt is, ugye ezt Jézus betöltötte, ezt a proféciát, amikor bevonult Jeruzsálembe virágvasárnapon, királyként utal a megváltóra, aki igaz, Ézsaiás is erről beszélt, hogy igazsággal lesz a derek a felövezve, szabadító, meg fog szabadítani, alázatos, ami az a másik ézsaiási profécia is ezt adja elénk, vagy adta elénk, hogy a messiás alázatos, és a szamárhát is ezzel köti össze. Kiírtja a harci szekeret Efraimból, békességet hoz. Békességet hoz. És uralkodni fog. És azt hiszem, ennyi biztosan vannak még proféciák. Jó, valószínűleg a leggyakoribbak, vagy amiket legtöbbet szoktak idézni, azokat most megnéztük. Ezt várták a zsidók. És akkor megszületik Jézus, aki ezeket mind betöltötte, nem egészen úgy, ahogyan azt várták. És hála Istennek, hogy nekünk megadatott az, hogy értsük az Isten országának titkait, hogy értsük mindezeket. És ugye, amíg akkor a zsidók vártak, ugye nekünk már nem kell várni. Nem kell várni. Ő eljött. És ahogy ezen gondolkoztam, igazából amíg a proféciák előrevetítettek, Jézus még több volt annál. Még több volt, és még többet hozott, mint amit meg lehetett érteni ezekből a proféciákból. És lássuk ebben azt, hogy Isten, ha valamit megígér, azt megteszi. Lássuk ebben azt, hogy Isten hűséges. Ha valamit mond, hogy tenni fog, akkor azt meg fogja tenni. Kapaszkodjunk bele ebbe a hitünk. Hogyha kérünk valamit Istentől, és tudjuk, hogy ő meghallgat, mert mondjuk azt mondja, az igaz akarata szerint kértük, akkor ő hűséges, és meg fogja azt tenni. És ami még az akkori zsidóknak az álláspontja, a várakozó álláspont volt, nekünk ne ez legyen az álláspontunk, mert Jézusra nekünk nem várni kell, hanem elvinni az ő örömhírét ennek a világnak, aminek végtelenül szüksége van rá. És azt, amit Jézus számunkra elérhetővé tett, azt az életet nekünk élni kell. És valahol itt fejezném be a gondolataimat. Van? Oké. Okay. Föl tudnád kérlek olvasni az elsőt? Menjen még akkor. Amíg én megnyitom. Honnan tudjuk, hogy a karácsony karácsonykor van? Nem tudjuk. Sőt, amennyire én tudom, Jézus valószínűleg nem december 25-én és 6-án született, tehát hogy nem karácsonykor van a karácsony. És ugye a valószínűleg, tehát én úgy tudom, hogy ez már ilyen szép egyháztörténetnek politika, hogy a pogány népeknek is volt mindig egy ünnepe, a sötétségnek a közepén a fényt ünnepelték. Ez, ugye ezért van más vallásokban és kultúrákban is fényünnep, és akkor a keresztények azt mondták, hogy jó, akkor mi Jézus fogjuk ünnepelni, mert ő a világvilágosság. Tehát szerintem valami ilyesmi. Aha. Tök jó. Köszönöm szépen. Én azt tudom, hogy egyszer voltam még a... Még megy a felvétel? Egy jó barátommal a nyugati térnél, amikor a budapesti zsidóság Hanukát ünnepelt, és osztogatták a fánkokat, úgyhogy nagyon finom volt egyébként. Úgyhogy kinéztünk oda hozzájuk. Úgyhogy azt nem tudom, hogy a Purim, nem tudom, hogy az ilyenkor van, a Hanukát azt ilyenkor ünneplik, azt tudom. De az meg valami csatának a győzelméről szól, tudomásom szerint a Hanuka. Az a Purim. Az a Purim. Aha. Nem Judit, amikor... Nem mindegy. Nem tudjuk. De. A fenyőt. Igen, tehát csináltak ilyet a koreai egyházban, hogy fogták a ünnepeit a egyéb kultúráknak, vagy egyéb vallásoknak, és azt mondják, hogy most ebből keresztény ünnepet csinálunk. Ez olyan, mint hogy ezt hallottam, hogy a református fekete énekeskönyv, azok egy több forrásból származtak azokat a dalok, például a kocsmadalok voltak azok akkoriban, és írtak rá egy keresztény szöveget. Meg tudom, hogy voltak katolikus dalok is közöttük, és a Máriát lecserélték Jézusra, és akkor már jó lesz reformátusnak. Nem feltétlenül tartom ezt olyan rossz dolognak, tehát hogy ilyen nagyon gyakorlatilasnak tűnik. Van még kérdés? Ennyi. Oké. Akkor köszönöm szépen. Akkor a felvételt ezt...